Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére Istennek igét olvasom, testvéreim, úgy, mint az az ige írva található a Zsoltárok könyvének 103. fejezetében, a 103. fejezet első 13 versében. A Zsoltárok könyvéből olvasom az igét, a 103. fejezet első 13 verséből, melyet helyünket elfoglalva hallgatunk végig. Dávidé, áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal kornáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Istennek szent lelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, jeltek imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy nem úgy bánsz velünk, ahogy megérdemelnénk. Nem a mi bűneink szerint, nem a mi vétkeink szerint bánsz velünk. Mi lenne velünk, ha az szerint cselekednél? Ha az szerint cselekednél, hogy mennyit vétettünk ellened, hányszor hágtuk át a te parancsolataidat, hányszor fordítottuk el fejünket a te igédről, hányszor éltünk csak önmagunknak elfeledkezve a te szavadról. Mi lenne velünk, ha igazságosan, bűnünk szerint büntetnél minket? De köszönjük, hogy nem vétkeink szerint bánsz velünk. És ezt a Zsoltárossal együtt mondjuk, aki szintén átélte, megtapasztalta, hogy milyen jóságos vagy, milyen kegyelmes vagy, és milyen nagy a te irgalmad. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhatjuk meg naponta. És ezen a mai vasárnapon is idejöhettünk, hogy együtt álljuk a te nevedet, együtt mondjunk áldást, mert nagy a te irgalmad, és végtelen a te kegyelmed. De látod, Urunk, hogy a mi bűnünk még a szívünket is befedi, még a látásunkat is elhomályosítja, ezért kérünk téged, igéddel tedd nyitottá a szívet, tedd hallóvá fület, tedd befogadóvá lelket, hogy ott, ahol ülünk, meghalljuk a te igédet, és abban a helyzetben, amiben vagyunk, a te igéd segítségül érkezzen meg hozzánk. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 464. dicséretnek az első versét fogjuk énekelni. Jöjj, Királyom, Jézusom! Isten igéjét, testvéreim, a Lukács evangéliumából olvasom, annak is a 15. fejezetéből az első 10 verset. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. A Lukács evangéliuma 15. fejezetéből olvasom a kijelölt verseket, hallgassátok figyelemmel és alázattal. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában? És nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhamat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédait, és így szól, örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elvesztettem. Mondom nektek, hogy így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Kedves testvéreim, újból az óegyházi beosztás szerint olvastam el az evangéliumból az igét is, meg az Ószövetségből is a Zsoltárt. Lehet, hogy sokan ismerik Spurgeonnek a nevét. Spurgeon egy 19. században élt angol igehirdető volt, és úgy tartja róla az egyház, hogy az igehirdetők fejedelme volt. Elmondja magáról ez a Spurgeon, hogy mindössze 15 éves volt, amikor egy hóvihar elől bemenekült egy templomba. És a templomban egy igét hallott Ézsaiás próféta könyvéből, és azt az igét, amikor azt mondja a próféta, nézzetek rám, és üdvösségetek lesz minden nép között. És ez az ige a 15 éves fiatalembert úgy megszólította, hogy itt megváltozott az élete. Úgy is mondhatnánk, hogy megtért. 19 évesen már egy nagy gyülekezetnek az ige hirdetője lett, és ebben a gyülekezetben 37 éven át hirdette az igét. És többek között az is megtörtént vele, hogy egy nagy imaházat kellett építeni, amely 5,5 ezer ember számára volt elegendő, mert már a meglévőben nem fértek be. És még ez az 5,5 ezer férőhelyes nagy imaház sem volt elegendő, mert nagyobb volt az érdeklődés, mint hogy beférhettek volna. És elmondta, leírta, hogy kérte azokat, akik ott voltak, hogy inkább a következő héten jöjjönek el, engedjék be azokat, akik most nem jutottak be. Milyen jó lenne, ha mi is ilyen témáról tudnánk beszélni. Nos, testvéreim, miért mondom el Spurgeonnek ezt a példáját, vagy miért beszélek az életéről? Azért, mert úgy látom, hogy ez a mai ige szakaszunk két részről szól. Két jól elkülöníthető részről, amelyben Jézus a példázatban az elveszett juhról beszél, és az elveszett drachmáról beszél. Jól elkülöníthető ez a két példázat. Például abban is különbözik egymástól, az egyikben élőlényről van szó, juhról, a másikban élettelenről van szó, drachmáról. Az egyikben a pásztornak mennie kell, míg meg nem találja a juhot, a másikban az otthon lévő asszonynak takarítania kell, dolgoznia kell, míg meg nem találja a drachmát. És Jézus milyen igazságos volt még a mai szemmel is. Az egyikben férfiről beszél, pásztorról, a másikban nőről beszél, háziasszonyról. De mégis van ebben a két különböző történetben két különböző élethelyzet, amire szeretnék most rávilágítani. Az egyik az, ami a juval történik, aki a pusztában van, eltéved, és a puszta amúgy is a nehézségnek, a próbatételnek, a nyomorúságnak, a víz nélküliségnek a helye, és hova jut egyetlen egy juh a többi nélkül és a pásztor nélkül. Ez a megpróbáltatásnak, a nehézségnek az állapota. A másik az élettelen drachma, amely bent van a házban, nem gurult ki a házon kívül, ott van, csak éppen nem lehet használatban, mert nincs a másik kilenccel, valahol ott van, ahol csak seprővel, takarítással és munkával lehet megtalálni. Nos, erre gondoltam, amikor Spurgeonről beszéltem, hogy ez az elgurult drachma is olyan, mint Spurgeon, vagy Spurgeon is olyan, mint az elgurult drachma. Egy nagyon értékes emberről van szó. Önmagában nem volt ő rossz, 15 évesen sok szenvedésről még nem is beszélhetett, nem voltak még próbatételei, egyszerre rátalált az Isten. Abban a templomban, a hóesésben egy ige által rátalált az Isten, mint ahogy az asszony is a takarítás után rátalál az elgurult drachmára. És magában nem véletlen az, hogy drachmáról van szó, hiszen az azt is jelenti, hogy egy értékről van szó. és eléggé világos, hogy ez a fiú milyen értéket hordozott magában, hiszen ő lett az igehirdetők fejedelme, és hány ember életét mentette meg, lelkét mentette meg Isten ezzel az élettel, Spurgeonnek az igehirdetéseivel és szolgálatával. Amikor itt vannak a fiatalok, vagy amikor gyermektáborra készülünk, vagy amikor konfirmációt tartunk, vagy amikor a fiatalok megjelennek a templomba, mindig benne van az, hogy ki tudja, milyen értéket hordoznak, és ha Isten kezébe venné az életüket, vajon hány ember életét tudnák, lelkét tudnák megmenteni. Hiszen mindenki egy érték. Minden ember élete érték. És lehet, hogy a drachmához hasonlóan bent vagyunk a házban. Nem gurultunk mi messzire. Ott vagyunk a névsorban, a reformátusok között, a keresztények között. Csak éppen még nem hallottuk Isten hívását. Márpedig az Isten hívása, az Isten igéje, a megszólító hatalma az, ami pont azt a momentumot emeli ki, amikor megtalálja az asszony a drachmát, amikor Isten rátalál a lélekre ebben a szétguruló világban. A másik történet szintén hasonlít, de mégis abban más, hogy egy élőlényről van szó, aki önmagában szenved. A szenvedő emberről. És erről már többet tudunk, felnőttek, idősek, hogy az ember milyen sok próbatételt kell, hogy átéljen. Milyen nehéz próbatételeken kell, hogy keresztül menjen. És sokszor az Isten ezt megengedi. Nem állítja le. Nem tesz stopptáblát ki, hogy ne menjünk tovább, mert rossz helyre jutunk, rossz és nehéz állapotba jutunk. Sőt, Jézus beszáll a hajóba, amikor a vihar közeledik, és a viharos tengeren átélik a szenvedést a tanítványok. Van egy szép ige a Zsoltárok könyvében, nem régen olvastam, és ezen gondolkodtam, mint a pandémiát követően, pontosabban még benne vagyunk. Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. Amikor az ember nehézségben, nyomorúságban él, abba kerül, Isten meg tudja találni az embert. Hiszen a történetben arról van szó, hogy Isten keresi. Itt nem mi vagyunk az elveszett emberek keresői, nem a lelkipásztor keresi, nem a presbiterek keresik azokat, akik eltévedtek, hanem a lelkész, a presbiter és minden más eszközön keresztül az Isten keres minket. És sokszor abban a helyzetben, amikor már próbatételekben vagyunk, amikor próbatételeket élünk át. Valaki egyszer azt mondta, hogy az igét akkor lehet igazán megérteni, és akkor kerül hozzánk egészen közel, ha könnyes szemmel olvassuk. Azaz, ha próbatételek között éljük át. És nézzük meg, testvéreim, Izrael történetét is. Amikor jó ment a soruk, amikor bőségben voltak, amikor semmire nem volt szükségük, akkor eltávolodtak Istentől. És amikor jött a próbatétel, a nehézség, Isten megengedte ezt, akkor mennyire keresték, és sokszor könnyes szemmel hallgatták a proféták szavait. Amikor a teológián a héber nyelvet tanultuk, akkor a héber szavakat nehezen lehetett megjegyezni. Sok száz héber szót kellett megtanulni, és a héberrel jellemző az, hogy három mással hangzó minden egyes szónak a töve. Ebből van aztán levezetve minden más. Három mással hangzót kell megtanulni, és ez a három más hallhangzó, kötöbö, bökölö, körömö, ez nehezen tanulható. És az embernek muszáj volt asszociálnia, valamilyen érthető szóhoz kapcsolnia, hogy meg tudja jegyezni is, és a sok száz szót észben tudja tartani. És az egyik ilyen szó a karaba, ami azt jelenti, hogy közelenni, vagy közelíteni. És ezt a szót többen úgy tanultuk meg, hogy a korbácshoz kapcsoltuk, és milyen igaz, Isten sokszor korbácsot vesz kezébe, sokszor nehézséget ad nekünk, hogy megtanuljuk, megérezzük, hogy hogyan közeledik. Sokszor belebonyolódunk az élet nehézségeibe, problémáiba, kilátástalanságaiba, próbatételeibe, hogy megtapasztaljuk és meglássuk, hogy az elveszett bárányhoz közeledik a pásztor. Isten közelíteni akar hozzánk, mint jó pásztor, mert szeret minket, mert kegyelme nagy és irgalma végtelen. Ezért ez nekünk is szól, felnőtteknek, időseknek, akik próbatételeket éltek át, és lehet, hogy nem véletlen, Isten ezekben akar közelenni, hogy megmutassa szeretetét és kimentsen. Persze azt is el kell mondanunk, hogy a zsoltárossal hasonlóan itt egyes szám első személyben olvashatjuk a zsoltárt is. Ő is egyes szám első személyben beszél, és ezekről a próbatételekről is. Sohasem mondhatjuk a másik számára azt, hogy ezt Isten bocsátotta rá, hanem mindig csak magunkra értelmezhetjük. Vagy a zsoltáros is mondja, ínséges nyomorúságot ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek. És így van ezzel Pál apostol is, és így vannak ezzel az evangélium sok-sok szereplői, átélik a nyomorúságot, de közben Isten parancsolatai és szavai gyönyörködtetik. Abban mind a két történet egyforma és egyenlő, hogy amikor akár a probléma nélküli drachma az asszony kezébe kerül, megtolálja, akár a próbatételeket átélt juh a pásztor vállára kerül és viszi haza, akkor mind a két személy örül. És nem csak egyedül örül, hanem összehívja a barátait, az asszony pedig a szomszédait, hogy együtt tudjanak örülni. Mert együtt lehet igazán örülni. És hálát adunk Istennek, hogy együtt lehetünk, és együtt lehet a gyülekezet, mert ez nem csak a megtolálás helye, nem csak ránk találhat itt Isten, akár drachmaként, akár elveszett lyukként, hanem az együtt örülés helye is. Együtt tudunk örülni mindazoknak, akik jönnek, és ne felejtsük el, itt nem nagy tömegről van szó, hanem az öröm már akkor is nagy öröm, ha már egy ember megtért. Isten ezt az egyet is nézi, és ez ennek az egynek is örülnek az angyalok. Ezért a kis dolgokat is vegyük észre, és tudjunk örülni ebben a sok nehézséggel teli világban, amely sok nyomorúságra, szomorúságra és panaszra adhatna okot. De mi, akik Istenhez tartozunk, látjuk, hogy a pásztor munkálkodik, látjuk, hogy a ház vezetője sepri a házat, keresi a drachmát, és olyan sok kis dolognak örülhetünk, ami nem is kis dolog, hanem nagy dolog. Mert ha mennyben örülnek neki, akkor az már nagy dolog, és mi is örülhetünk minden hozzánk csatlakozó, vagy Istenhez megtérő bűnösnek. Amen. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy igéddel jössz, lelkeddel keresel bennünket, mint eltévedt juhokat, keresel bennünket, mint elgurult drachmát, Te látod, Urunk, hogy milyen sok értékes élet van körülöttünk, akik szétgurultak, akik önmagukban nem hordoznak értéket, ha nem a te kezedben vannak. De a te kezedben mégis milyen sok áldást, örömet jelenthetnek mindannyiunk számára. Így kérünk téged, keresd és fogd a kezedbe az elgurult drakmákat, itt is, közöttünk is, és használd őket a te országod építésében, és mindannyiunk örömére. Te látod, Urunk, azt is, hogy milyen sokan vagyunk próbatételek alatt, nehézségek alatt, és valóban sokszor, ha olvassuk vagy hallgatjuk az igét könnyes szemmel, de köszönjük, hogy te az eltévedt bárányt is megkeresed, mert te szerető Isten vagy, nem hagyod, hogy elveszünk, és nem akarod, hogy egy is elveszen közülünk, hanem azt akarod, hogy mindenki megtérjen és az üdvösség ismeretére eljusson. Köszönjük, hogy bennünket is keresel, már régóta keresel, és köszönünk minden igét, amivel bennünket megszólítottál, amivel lelkünket vigasztaltad, amivel hitünket erősítetted. Imádkozunk hozzád a szenvedőkért, a nehézségben lévőkért, a kórházban fekvőkért, a gyászolókért. Külön imádkozunk most hozzád egy családért, aki az elhunyt férre, 21 évvel ezelőtt elhunyt férre emlékezik, az elhunyt fér szüleire, nannényére. Urunk, te látod az emlékeiket, te látod a szomorúságukat, és kérünk téged, állj melléjük, vigasztald, erősítsd őket a feltámadás hitében. Így imádkozunk mindenkiért, aki ma is emlékezik, és ma is szomorúsággal telik meg a szíve. Örvendeztesd meg őket a feltámadás örömével. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az Anya Szent Egyházért, imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, kérünk, légy a jó pásztorunk, légy az irgalmas Urunk és szerető Istenünk továbbra is. És köszönjük, hogy a jó pásztor és a drakmát kereső házi úr, házi asszony az, akiben Jézusban eljöttél. Ő keres minket is, és ő emel fel minket is. Az ő nevében kérünk, Istenünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.